Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Bruxinfo közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Mai adásunkban az uniós külpolitika lesz a fókuszban. Leginkább Franciaország és Hollandia vétója miatt megakadhat a nyugat-balkáni bővítés. Hamarosan erről lesz szó. De előtte a Szíria ellen indított török offenzíváról, amelyet elítélt az EU. Bár itt meg a magyarok próbáltak vétózni. Gyévai Zoltánt, a Bruxinfo főszerkesztőjét kérdezem a részletekről.
Az Európai Uniónak az eszközei és a befolyása nagyon korlátozott jelen esetben. Egyértelműen azért is egyébként, mert nem rendelkezik azzal a hard power-rel, hogy így fogalmazunk, azokkal a katonai eszközökkel, amelyek alátámasztanák a politikai súlyát a nemzetközi porondon. Ugye emlékeztessünk arra, hogy azért Erdogan, mielőtt erre a kalandra vállalkozott, azért kikérte Donald Trumpnak valahol és Vladimir Putyinnak is a beleegyezését, tehát magától nem ment volna bele egy ilyen súlyos kalandba. Az Európai Unió illetően nem vette fel a telefont, és nem hívta fel se Donald Tuskot, se más európai vezetőt, ami jelzi azt, hogy a törökök szemében az Európai Unió ebben az esetben igazából egy pehelysúlyú versenyző, és nem kellett volna engedélyt kérniük. Aztán a másik dolog az Európai Uniókra nem csak egyszerűen arról van szó, hogy ahogy ebben az esetben a puha erő nem annyira működik, hanem az is, hogy egyszerűen az Európai Unió korlátozottak nem csak a katonai eszközei, mondjuk így, hanem korlátozottak tulajdonképpen a nyomásgyakorlási eszközei is Törökországra. Hiszen az igaz, hogy a bővítési tárgyalások már jó ideje gyakorlatilag helyben állnak, de ugye a törököket ez igazából már nem sújtja, hiszen ez már egy adottság. Másfelől viszont valóban az a megállapodás, 2016-ban kötött az Európai Unió, ugye Törökországra egy nyilatkozat formájában, és ami tulajdonképpen arra terjed ki, hogy Törökország megállítja az Európai Unió felé áramló illegális bevándorlókat, illetve menekülteket is, és különböző módozatokat találtak ki annak megoldására, hogy hogyan tudják kicserélni ezeket a migránsokat is adott esetben. Ugye ez Törökország kezében nyilván egy zsarolási potenciáját erősíti, és Erdogán ezt sohasem mulasztja el megjegyezni. Hozzáteszem, azért kíváncsi lennék arra, hogy valóban eljutna odáig, hogy fel is rúgja ezt a megállapodást.
Ugye az offenzíva első napján lett volna, és lett is később félig meddig egy uniós elítélő nyilatkozat, és Magyarország vétózta az első verzióját ennek meg, azzal indokolva pontosan, amit az előbb te is mondtál, hogy különben Törökország az Európai Unióra zúdítja a menekülteket, és újabb menekült hullám indulhat el.
Hát az Európai Uniós álláspont ugye valamennyire nyilvánvalóan mérsékli a török kilengéseket is ebben az esetben. Igazából nem az Európai Unió az, amelynek a magatartásnak a megváltozása vagy nyomásgyakorlása megváltoztatná a helyzetet, hanem az Egyesült Államoké nyilvánvalóan, vagy az oroszok hozzáállása.
Hát de hogyha csak a menekültekre gondolok, tehát arra több millióra, ami Törökországban van, és adott esetben továbbiak, amelyek abból a térségből elindulhat. Tehát Törökországnak a puffer zóna szerepe azért az még megvan, nem?
Megvan, így van. Tehát Törökország ugye tulajdonképpen betartja a szerződésnek, a mai napig betartja a szerződésnek a nagy részét. Azért is egyébként, mert ellenkező esetben nem tarthatna igényt, ugye arra 6 milliárd eurós pénzre, forrásra, amit az Európai Unió nem Törökországot segíti, hanem a Törökországban segíti a menekülteknek az ellátását. De valóban, ugye ez a puffer zóna dolog, ugye egyrészt Törökországra vonatkozik, de másrészt pedig tudjuk azt, hogy Törökország egy puffer zónát akar létrehozni Szíria északi részén. Ugye ez már évek óta létező terv, amire viszont megfelelő feltételrendszert dolgoztak, és az ENSZ biztonsági tanácsa is jóváhagyta azokat. Tehát valaki azt mondja Erdogán, hogy adottak azok a feltételek, amelyek a menekülteknek, a Törökország területén tartózkodó menekülteknek a biztonságos visszatelepítését alátámasztják, akkor az nyilvánvalóan nem igaz, hiszen nem ez történik. Sokkal inkább arról van szó, hogy egy török belpolitikai, nem vagyok török szakértő, de nyilvánvalóan egy török belpolitikai háttér van.
A kurd kérdést akarja ugye rendezni, mert azért eléggé jelentős a kurd kisebbség Törökországban.
Így van, de visszatérve arra a kérdésre igazából, hogy mi lenne a jobb vagy a rosszabb, azért vegyük azt is észre ebben a helyzetben, az, hogy Törökország elindította ezt az akciót, ezt a katonai akciót, ami láthatóan még annál is kiterjedtebb és agresszívabb akció, mint amire bárki is készülhetett, tehát nem annyira egy korlátozott akcióról van szó. Ez legalább annyira előrevetíti a menekült áradat megindulását, akár Európa felé, akár más felé, és destabilizálja az amúgy is már teljesen instabil régiót, mint hogyha Törökország elengedné mondjuk azoknak a menekülteknek egy részét, akik közül nem, nyilvánvalóan nem mindenki indulna el Európába, de ezt sose lehet persze tudni. De úgy gondolom, hogy ha Erdogan ezt megtenné, meghúzná ezt a lépést, hogy kinyitne a határokat, ahogy ön mondta, gyakorlatilag én úgy gondolom, az utolsó zsarolási potenciájától is megfosztaná magát. Tehát azért az Európai Uniónak is érdemes ilyen esetekben belemenni esetleg egy kockázatot nem kerülő játékba, és lehívni azt a blöfföt, ahogy mondanak, azt szokták angolul, ugye, hogy calling the bluff, lehívni Erdogan blöffjét, hiszen ha Erdogan gyakorlatilag ezt megtenné, az olyan lépés lenne, ami egyrészt az Európai Uniót nyilván nem érinteni teljesen felkészületlenül, bár nagyon rosszul érinteni, szóval látjuk, hogy Görögország továbbra sem képes ezzel megbirkózni, és Bulgáriára is egy óriási nyomásgyakorlás lenne, de Erdogan attól kezdve azért valahol bőrén állna a világ előtt, ahogy egyébként most is egyre inkább úgy áll. Tehát azért úgy gondolom azért, hogy Erdogan is ravasz taktikus, és nagyon jól tudja, hogy meddig mehet el bizonyos lépéseket illetően. Most érezte azt, hogy megvan a felhatalmazása, főleg Donald Trumptól és Vladimir Putyintól nyilvánvalóan, és ezt ki is játszotta. Brutális módon, hogy így fogalmazunk, a reálpolitikát gyakorolva, tudatában, ismertében annak, hogy az Európai Uniótól milyen ellenlépésekre számíthat. Az ellenlépések ugye megszületőben vannak, látjuk azt, hogy leállítják a fegyverszállításokat, de úgy gondolom, hogy Erdogan hadserege nem ettől fog majd mozgásképtelenné válni, az Európai Unió tagállamai leállítják majd a fegyverszállítást.
Ugye a beszélgetésünk elején említetted, hogy Isten igazából ebbe az egész szituációba nem nagyon tud beleszólni az Európai Unió, mert nincs hadserege, stb. Tehát egy közös hadereje. Ugyanakkor van egy Európai Bizottság, a Juncker Bizottság, ami elvileg még november elejéig hivatalban van, de a jelenlegi folyamatokat látva lehet, hogy még plusz egy hónapot is ráhúz, és még nincs egy új európai testület, amelyet ugye Ursula von der Leyen vezet, de már van rá egy poszt, hogy ki lesz az új külügyi főképviselő. Kinél tudnak a külügyek összpontosulni most Brüsszelben?
De nagyon fontos ezt hiszem arra rámutatni, hogy az Európai Bizottságnak a szerepe a külügyek irányítása az Európai Uniós külügyekben minimális, hiszen tulajdonképpen itt a marsalbot a tagállamok kezében van. Ez akkor is igaz egyébként, hogy az Európai Uniónak ugye van egy kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Federica Mogherini személyében, aki egyébként az Európai Bizottságnak alelnöke is. De az ő esetében csak annyit tud képviselni, és azt tudja megtenni, amire a tagállamok egyhangú szavazással feljogosítják. Tehát ugye emlékezzünk arra is, hogy Magyarország képes volt blokkolni az Európai Unió Törökországot elítélő határozatát, ugye egy napon keresztül, ugye, és nem az Európai Bizottság kezében volt a valáspálca. Ugyanez vonatkozik természetesen ez a mozgástér majd a Mogherini helyébe lépő Josep Borrellre, aki történetesen, és spanyol is történetesen most éppen a másik oldalon ül, hogyha így fogalmazhatnék, tehát a Spanyolország külügyminiszteri székében. Nyilvánvalóan belülről látja ezeket a folyamatokat, és tud ezekre valami fajta válaszokat generálni esetleg. De azt látni kell, hogy annyiban nem változik a helyzet, ha csak nem változnak az Európai Uniós külpolitika vezetésére, döntéshozatára vonatkozó szabályok, hogy az Európai Bizottságnak, az Európai Uniónak a szerepe ebben tényleg minimális, és itt igazából a tagállamok egyhangúságára van kárhoztatva.
Meddig tarthat ez az egyhangúság, mert ugye felvetődött az is, hogy többségi álláspontot képviseljen majd az Európai Unió. Megváltozhat-e ez adott esetben majd az új bizottság felállítását követően?
Az új bizottság nyilvánvalóan tovább fog menni azon az úton, amit Junckerék elkezdtek, és erősen pedzegetik azt, hogy több területen is, egyébként nem feltétlenül a legfontosabb területekről van szó, de például segélyezési politika és bizonyos más döntések esetében is. Tehát azért van egy elképzelés arra, hogy a miniszter többségi döntéseket ki kellene terjeszteni, tehát a vétójogot, nemzeti vétójogot fel kellene számolni. Én úgy gondolom, hogy már az első lépés megtétele is nagyon nehéz lesz, hiszen azok az országok, köztük Magyarország, amelyek ezt a vétójogot szívesen megtartanák, arra spekulálhatnak, hogy ha az első lépést egy következő lépés fogja követni. Kicsit hasonló a logika, mint az adókérdésekben. Tehát itt is azért mondom azt, hogy nagyon érdekes megtenni az első lépést is, még hogy esetleg kevésbé ártalmatlannak tűnő területeken, kevésbé kényes területeken történne ez meg. Az viszont az idő, úgy gondolom azért, természetesen, hogy az Európai Uniónak el kell dönteni azért azt, az Európai Uniónak, például a tagállamainak is azt, és ebben Németország és Franciaországnak ugyanolyan fontos szerepe van, hiszen azért látjuk, hogy ők is szeretnek akciózni az Európai Uniós kereteken kívül. Amikor szükség van az Európai Unióra, akkor szívesen használják azt. El kell dönteni azt igazából, hogy tényleg geopolitikai erős Európai Uniót akarnak. Én úgy gondolom, hogy a folyamatok egyértelműen, pontosan a török folyamat mutatott rá, de korábban is találtunk számtalan ilyen példát arra, Trumptól kezdve Putyinon át, hogy az Európai Unió politikai entitásként és nemzetközi szereplőként gyenge mindaddig, hiába gazdaságilag óriás, ameddig például nincsenek meg a megfelelő mechanizmusai arra, hogy ilyen, hogy nemzetközi fajsúlyos szereplője nemzetközi szinten. Tehát ezeket a lépéseket szerintem idővel nyilvánvalóan meg kell majd hozniuk, akkor is, és az a kérdés, hogyha egy-két tagállam keresztbe fekszik. Ha egy két tagállam keresztbe fekszik, nyilvánvalóan meg lesznek azok a nyomásgyakorlási eszközök, ha ezt egy alkalmazni akarják, majd amelyek ezt az ellenállást gyengíteni fogják. De úgy gondolom, hogy rövid távon nagy változásra nincs kilátás.
Jévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Hamarosan folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora.